Tímea, a fogadott apa. Este 6 óra tájon hagyták el a Szent Borbála hajósai az elsüllyedt járművet, s már 7:30-ra Tímár Komáromban volt Tímeával. Az almási gyors paraszt jól ismerte a Brazovics házat, s kegyetlen ostorpattogtatással vágtatott végig a Rác utcán csengős 4 lovával a piacig, nagy borra való levén neki ígérve a sietségért. Mihály leemelte a leányt a paraszt szekérből, s mondá neki, hogy itthon vannak. Azzal a pénzes szekrénykét köpenye alá vébe, felvezeti a leányt a lépcsőkön. Brazovics Atanáznak emeletes háza volt, ami nagy ritkaság Komáromban, hol a múlt századbeli pusztító földrengés emléke miatt csak földszinti házakat építenek. A földszintet egy nagy kávéház foglalta el, ott volt a gyűldéje a helybeli kereskedőknek, az emeletet egészen a kereskedő családja lakta. 2 külön bejárat volt a lépcsőről, s egy harmadik a konyha felől. Brazovics Atanáz ez órában nem szokott otthon lenni, amit Tímár jól tudott, ezért Tímeát egyenesen a jobboldali ajtón vezette be, melyből az úrhölgyek termeibe lehetett jutni. Ezekben a szobákban mindenütt divatos pompa uralkodott, s az előszobában inas ácsorgott. Azt felkérte Tímár, hogy híja fel a nagyurat a kávéházból. Tudnivaló, hogy ez a szó nagyúr címezésre használtatik Komáromban, valamint, hogy Sztambulban is, csak hogy amíg az utóbbi helyen kizárólag a szultánt részeltetik abban, addig nálunk és a mi időnkben ez a kereskedők s mindazon honorációrok címzete szokott lenni, akiket a tekintetes cím meg nem illet. Tímár addig bevezette a leányt a hölgyekhez. Ő maga ugyan nem volt valami nagyon szalonképes öltözetben, ha elgondoljuk, hogy milyen vizen sáron gázolt keresztül, hanem ő a házhoz tartozó személy volt, akit minden időben és alakban el szoktak fogadni, s nem tekintik másnak, mint fizetett emberüknek. Ennél nem járják az etikett szabályok. A bejelentést pótolja az a jó szokása a háziasszonyságnak, hogy amint a külső ajtót nyílni hallja, a belső szoba ajtaján rögtön kidugja a fejét, megnézni, hogy ki jött. Zófia asszony ehhez hozzászokott szobaleánykorában. Bocsánat, ez bizony kiszaladt a tollunkból. Na igenis, őt alacsony sorsból emelte föl magához Atanáz úr. Hajlamházasság volt. Nem kell azért senkit megszólni. Nem is emberszólásképpen, csak jellemzés véget hozzuk fel, hogy Zófia asszony még úrnő korában sem bírt korábbi modorairól leszokni. A ruhája mindig úgy állt rajta, mintha az asszonyától ajándékba kapottat viselne. A hajából elől is, hátul is lógott ki egy-egy elszabadult tincs. A legdíszesebb ruha mellett is kellett rajta valami gyűrődöttnek lenni. S ha egyébbel nem, legalább egy pár rossz papucsal kellett neki hajlamait kielégítve látni. Kíváncsiság és pletykálkodás volt társalgásának alapja, keverve olyan rosszul alkalmazott idegen szavakkal, hogy mikor azokat nagy társaságban közrebocsátá, a vendégek majd lefordultak székeikről, már akik tudnélik ültek, a nevetés vágytól. S amellett az a jó szokása volt, hogy nem tudott halkan beszélni. Amit mondott, az nem is kiabálás, de folytonos sikoltás volt, mintha késekkel hasogatnák, segítségért kiáltana. Jaj, maga az Mihály! Sikolta az úrnő, pedig még csak a feje volt kinn az ajtón. Hát, azt a szép kisasszonyt hol vette? Hát, az a hóna alatt micsoda szekrény? Na, jöjjön be a szobában! Nézd csak, nézd, Atali! Miket hozott a Tímár? Mihály előre bocsátá Tímeát, és ő is belépett utána illedelmesen, jó estét kívánva a bennevőknek. Tímea az első találkozás félénk remegésével tekinte körül. A háziasszonyon kívül volt a szobában még egy leány és egy férfi. A leány kifejlett idomú, büszke szépség, kinek karcsúságát még előbbre segíti a válfűző. Magas cipősark és hajdísz emelik termetét, kezein félkesztyűket visel, s körmei hosszúra és hegyesre vannak eresztve. Arca a rendbe szedett báj, piros, felvetett élveteg ajkak, rózsás arcszín, szívesen mutogatott fehér fogsorok, mosolygó gödröcskék az állon és az orcákon, hajlott finom orr, fekete szemöldök és villogó szemek, amiknek ragyogását még emeli az, hogy erősen kiülnek, mint egy támadólag. A szép alak oly büszkén tudja magát tartani, hátravetett fejével, s dacoló keblével. Ez Atali kisasszony. A férfi pedig egy fiatal katonatiszt a 30-as évek elején, vidám, nyílt arccal, tüzes fekete szemekkel. Akkori katonai szabályzat szerint egész arca simára borotválva, egy kis félhold alakú pofaszakál kivételével. A hatfi violaszín frakkot visel, rózsaszín bársony gallérral és karhajtókával. Ez a hadmérnöki kar egyenruhája. Ezt is ismeríti már. Kacsuka úr, főhadnagy a fortifikációnál és élelmezési közeg is egyúttal. Kis és szokatlan hibridum, de úgy van. A főhadnagy azzal a kellemes mulatsággal foglalkozik, hogy az előtte ülő szép kisasszonyt arcképezi pasztelrajzban. Már egy arcképét elkészítette reggeli világításban, most lámpafénynél kísérli meg újra. Tímea belépte, megzavarja a művészi foglalkozást. A karcsú, nyulánk gyermek arca és alakja valami lélekjelenésszerű e pillanatban. Mintha valami szellem, valami jóslat, valami álomlátás lépett volna elő a sötétből. Amint Kacsuka úr hátra tekinte rá a rajztábla mellől, a sárkánybér pasztellal olyat húzott az arckép homlokán keresztül, hogy lesz dolga a lágy kenyérnek, míg azt onnan ki tudja venni. És aztán ő is önkéntelenül felállt Tímea előtt. Mindenki felállt a leány láttára, még Atali is. De hát ki ez? Tímár görögül súgott Tímea fülébe, mire a leány Zófia asszonynak készséggel csókolt kezet, és amiért azután Zófia asszony össze-vissza csókolá az arcát. Aztán ismét mondott neki valamit Tímár, mire a leány félénk engedelmességgel közelített Atali felé, és figyelmesen tekinte fel annak arcára. Vajon megcsókolja-e azt? Vajon nyakába boruljon-e ennek az új testvérnek? Atali még magasabbra látszott emelni fejét. Tímea aztán lehajolt kezéhez, és megcsókolá azt. Az ellenszembes szarvasbőrt a kezén. Atali engedi azt. Szemei egyet villámlottak Tímea arcára, másikat a katonatisztre, s ajkait még jobban kipittyezté. Kacsuka úr egészen el volt veszve Tímea bámulatában. Hanem Tímea arca sem a bámulattól, sem a villámoktól nem lett melegebb. Fehér maradt az, mintha lélek volna. Tímár volt pedig legjobban megakadva. Hogyan mutassa most be ezen leányt, s hogy mondja el, miként jutott hozzá, ezelőtt a katonatiszt előtt. Segített rajta Brazovics úr. Nagy robajjal törte magát be a szobába, mert éppen akkor olvasta odalenn a kávéházban fennhangon valamennyi törzsvendég bámulatára az Allgemeine Zeitungból azt a hírt, miszerint a megszökött Ali Csorbadzsi basa és Kazniár leányával együtt a Szent Borbála című gabonahajóra menekülve kiátszotta a török üldözők figyelmét, s bemenekült Magyarországba. A Szent Borbála az ő hajója, Ali Csorbadzsi az ő régi jó ismerőse, sőt, női ágon rokona, ez nevezetes esemény a világban. El lehet gondolni, hogy rúgta ki maga alul a széket Atanáz úr, mikor az inas azzal a jelentéssel jött le hozzá, hogy éppen most érkezett meg Tímár úr egy szép kisasszonnyal meg egy rézládával. Csak ugyanigaz, rikkantott fel Atanáz úr, s azzal rohant haza egy pár útba eső kártyázót feldöntve székestül. Brazovics úr kövér, túlhízott ember volt. Potroha mindig előtte járt fél lépéssel. Arca, mikor halabány volt, akkor rézvörös volt, s mikor piros volt, akkor kék volt. Borotvált szakálla este felé már borostát vert rajta, bozontos bajusza pedig nyirkos volt dohánytól, burnóttól és változatos spirituózumoktól. Szemöldei kiálló sövényt képeztek, mindig véres, kiülő szemei fölött. Borzasztó gondolat, hogy szép Atalinak a szemei is éppen ilyenek lesznek, ha megvénül. Ha aztán Brazovics urat beszélni hallotta az ember, akkor tökéletesen megértette, hogy miért csikoltoz oly hangosan Zófia asszony. Ez sem tudott másképp beszélni, mint kiabálva, csak hogy az ő hangja mély volt, mint a víziló szava. Természetes, hogy Zófia asszonynak, ha e hang mellett a saját magáét érvényesíteni akarta, a sikoltozásig fel kellett azt fokoznia. Úgy volt ez a két ember egymással, mintha fogadást tettek volna, hogy melyik bírja elébb a másikat gíge, cső, sorvadásba belekiabálni, vagy a gutával megüttetni. A harc kimenetele kétes, hanem Brazovics úr fülei szüntelenbe vannak dugva gyapottal. Zófia asszony nyaka pedig mindig körül van csavarva vászonkendővel. Brazovics úr sietségtől lihegve tört be az asszonyok szobájába, s dörgő ordítását messziről küldi előre. Itt van Mihály a kisasszonnyal! Hol van a kisasszony? Hol van Mihály? Mihály eléje sietett, hogy feltartóztassa az ajtóban. Talán magát Brazovics urat el is foghatta volna, de azt a hast, mely előtte megy, azt lehetetlen feltartóztatni, ha az egyszer megindult valahová. Mihály aztán a szemével intett neki, hogy itt mások is vannak. – Ah, nem tesz semmit, mondta Brazovics úr. – Azelőtt beszélhetsz, mindegy família vagyunk, a főhadnagy úr is a családunkhoz tartozik. – No, ne haragudj, Atali, hisz tudja már az egész világ. – Beszélhetsz, Mihály, benne van már az újságban. – Mi van benne? Kiállta ingerülten Atali. No nem te vagy benne, hanem az, hogy Ali Csorbadzsi Basa barátom testi lelki atyámfia a Kazniár az én hajóban a Szent Borbálán menekült Magyarországra leányával, kincseivel. Ugye ez a lánya? Ez a gyönyörű teremtés. Azzal Brazovics úr hirtelen átnyalábolt a Tímeát, két csókot nyomott fehér orcáira, hangos, bűzös és nyírkos csókot, amin a leány nagyon elcsodálkozott. Derék gyerek vagy, Mihály, hogy el tudtad hozni baj nélkül. Adtatok-e már neki egy pohár bort? Zofia, szaladj egy pohár borért! Zofia asszony nem hallotta ezt a parancsot. Brazovics úr pedig leveté magát egy karszékbe, s odavonta térdei közé Tímeát, mindig zsíros tenyereivel nyájasan simogatva ennek haját. Hát az én kedves barátom, a derék Kazniár Basa, hol van? Az meghalt útközben, felelt halkan Tímár. Mi az? Ez már baj, szólt Brazovics úr, s igyekezett gömbölyű arcát ötszögletűre húzni, s hirtelen levette a kezét a gyermek fejéről. De csak nem történt valami egyéb baja is? Furcsa kérdés, hanem Tímár elértette azt. Vagyonát rám bízta, hogy adjam át önnek leányával együtt. Legyen fogadott apja leányának, s gondnoka vagyonának. E szóra ismét elérzékenyült Brazovics úr, mindkét kezével megfogta Tíme a fejét, és kebléhez szorítá. Mintha saját gyermekem lenne, tulajdon édes leányomnak fogom tekinteni, és azzal cup, cup, megint agyba főbe csókolta az ártatlan áldozatot. És mi van abban a szekrényben? A rám bízott készpénz, amit át kell adnom. Ah, Mia, ez nagyon jól van, mennyi van benne? 1000 arany. Micsoda? Kiállt a Brazovics úr, és eltolta térdei közül Tímeát. Csak 1000 arany, Mihály, te elloptad a többit! Tímár arcán valami vonaglott végig. Itt van a meghalt saját kezüleg írt végintézkedése. Maga megírja, hogy 1000 arany készpénzt ad át, a többi vagyona a hajóteherben volt, s ez 10 000 mérő tiszta búza. Ah, az már más! 10 000 mérő tiszta búza, 12 forint, 30 krajcárjával, az 125 000 forint. Gyere ide, kis leányom, ülj a térdemre szépen! Elfáradtál, ugye? Parancsolt nekem valamit az én kedves felejthetetlen jó barátom? Azt bízta rám, hogy mondjam meg önnek, hogy a zsákok kiürítésénél személyesen legyen jelen, hogy el ne cseréljék a gabonát, mert ő tiszta búzát hozott. Ó, ott leszek személyesen, magam, hogy ne lennék, és hol van a hajó a búzával? Almás alatt a Duna fenekén. Micsoda, mit beszélsz te, Mihály, te! A hajó tőkére ment, és elsüllyedt. Most már eltaszítá Tímeát magától Brazovics úr, s dühösen ugrott fel a székről. Az én szép hajóm elsüllyedt a 10 000 mérő tiszta búzával. Ó, ti akasztófára valók, ó, ti igaz emberek! Részegek voltatok bizonyosan mind, elcsaplak benneteket mind, a kormányost vasra veretem, benfogom a bérit valamennyinek, te neked pedig elkobzom a 10 000 forint biztosítékodat. Nem kapod meg, hanem perez! Tímár nyugodtan felelt neki. Önnek a hajója ugyancsak 6 000 forintot ért, s teljes értékeig biztosítva volt a trieszti biztosítótársulatnál. Ön nem károsult. Az nem a kutyák gondja, azért én mégis kárpótlást követelek rajtad, a lucrum cessans miatt. Tudod, mi az a lucrum cessans? Noha tudod, hát majd megérted, hogy a 10 000 forint biztosítékod egy krajcárig felmegy rá. No, ez hát az én bajom, szólt Tímár nyugodtan. Erről majd máskor beszéljünk, ráérünk vele. De az meg sietős dolog, hogy mi történjék az elsüllyedt hajóteherrel, mert az mentül tovább a víz alatt marad, annál inkább semmivé lesz. Hát bánom is én, akármi lesz belőle! Tehát nem akarja ön átvenni? Nem akar ön személyesen jelen lenni a kiürítésénél? Akar az ördög, kell a frányának, mit csináljak én 10 000 mérő nedves búzával? Csak nem állhatok be keményítőt csinálni 10 000 mérő búzából, vagy csíramálét köleszteni belőle. Add az ördögnek, akinek kell! Annak bajosan kell, hanem a búzát minden esetre el kell árverezni. A közeli molnárok, gyárosok, hizlalók, s a parasztok vetőmagnak valami áron csak megveszik, a hajót úgyis ki kell ürítetni, s legalább valami pénz hajlik belőle vissza. Pénz! Ez a szó mégiscsak áthatott a gyapott dugaszon a kalmár fülébe. Jól van, én adok neked meghatalmazást holnap reggel, hogy árveresztesd el az egészet egy csomóban. Még ma kell, holnapig is romlik az áru. Én este az apád lehet,